Szeretném, halljátok Istennek szent igényét, amelyet a Lukács írása szerint evangéliumból olvasott. A 14. fejezet első 14 versét olvasunk. Egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni. Egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb ember is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Azután szólt Jézus azokhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszontzásul ők is meghívjanak téged, hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszontzásban részesülsz majd az igazak feltámadásokon. Isten áldása legyen az ige hallgatói. Kedves testvérek, mostani ige hirdetésemben, mint olvasott bibliai szakaszból két mondatra teszem a hangsúlyt. Az egyik a 14. fejezet 10. versében, a második a 14. versében hangzott, és most ismét olvasott. Az egyik tehát ez, ülj le az utolsó helyre. A másik pedig ez a két szó, boldog leszel. Kedves testvéreim, a keresztény hitvallás középpontjában az a tétel, az a dicsőítés, az a hálaadás áll, amit az imént énekszóban is hallottunk. Jézus a világ megváltója. Magára vette a mi bűneinket. Ez a központi mondani valója az evangéliumnak. Erről szól a Szentírás. De nem csak erről szól, hanem arról is szólnak az evangéliumok, hogy Jézus bölcs tanítómester volt. Nagyszerű lelki gondozó volt. A hétköznapi problémákban praktikus eligazító volt. Ezt el szoktuk hanyagolni, és újra meg újra Jézusnak a világ megváltó szolgálatát dicsőítjük méltán. Dicsőítjük őt a megváltás művéért, de nem árt arra is ügyelni, amit a teljes Szentírás, hogy úgy mondjam, az ő szerényebb szolgálatairól mond. A hétköznapokban való lelki gondozói szolgálatáról. Ez a felolvasott ige nem a világ megváltó nagy igazságokat, vagy azoknak egy részét mondja el, hanem bepillantást enged abba, hogy Jézus a lelki gondozást hogyan végezte. Ezekben a dolgokban nem üdvösségről, kárhozatról van szó, hanem arról, hogy hogyan lehet emberségesen, kedvesen beleigazodni az emberi társadalomba. A mostani igény tehát mondom, Jézusnak inkább a lelki gondozói szolgálatát mutatja, nem a világot megváltó nagy áldozatos szolgálatát. Az összefüggés világos. Itt is egy konkrét helyzetben szólal meg Jézus, mint ahogy máshol is tanulni vagyunk ennek az evangéliumban. Egyszer jönnek egy örökösödési patvarkodásra, tegyed igazságot. Aztán jönnek a házasság kérdésével, szabad elválni, nem szabad. De aztán jönnek olyannal is, hogy az adóívet pontosan kell kitölteni, vagy szabad csalni az adóívek kitöltésénél. Ismeritek van, igen, erre is, hogy a császárnak megfizessük az adót, vagy szabad egy kicsit csalni. Tehát Jézus ennyire konkrét, hogy ezekről is beszél, de mondom, itt most egy másik ügyben szól, és pedig az összefüggés szerint meghívta őt egy farizeus ünnepi lakomára. Ez azért érdemes pillanatra megállása, azért érdemes ide felfigyelni, mert Jézus által nagyon kemény volt a farizeusokkal szemben. Jaj, szavakat mondott, jaj nektek farizeusok. De ebből a történetből látszik, hogy más volt a farizeusok bűne, és más volt az egyes farizeus ember. Jézus nem volt kirekesztő. Manapság ilyen fájdalmas hangsúlyt kapott a magyar társadalom, hogy vannak kirekesztők, innen, onnan kirekesztik az embereket, mert ilyen lehet olyan. Jézus látta a farizeusok bűnét, de eszébe nem jutott, hogy kirekeszte őket a társaságából. Ha meghívta egy farizeus, elment oda, és odaült a vendégek közé, ő is egynek. Hát itt is ez történt, egy farizeus meghívta, és amikor Jézus belépett, látta azt, hogy válogatnak a fő helyek között, hova üljek. Ez nem véletlen, ez rendszer volt abban a világban. A házi gazda ült természetesen a főhelyen, és jobbra-balra mellette voltak a főhelyek, a kevésbé főhelyek, aztán volt az utolsó hely. És hát szokás volt följebb törekedni, a főhelyre ülni. Meg volt a protokoll is, följegyzik a kortörténet írói, hogy első helyet kapták általában a rabbik, a második helyen voltak a gazdag emberek, a harmadik helyen az öreg emberek, aztán jött a népség főcseré, a marha volt. Tehát a rabbi, az Isten embere, a gazdag ember, az öreg ember és a többiek. Tehát voltak ilyen főhelyek, és ki a magáit kereste. Jézus látta, amikor belépett ennek a farizeusnak a házába, hogy ilyen keresgetik a helyüket. És akkor azt mondotta Jézus, hogy ne csináljátok ezt, hanem ha meghívnak, akkor egyből üljetek le az utolsó helyre. Ez egy praktikus tanács. Üljetek le az utolsó helyre. Most én átgondolván ezt a textust nem csak erre a szűk helyzetre gondoltam, hanem azt kerestem, hogy mi az érvényes, praktikus üzenete ennek, hogy ülj le az utolsó helyre. Így fogalmaztam meg a meditálásom eredményét, hogy légy tudatában az értékeidnek, de ne erőltesd az értékeinek az elismerését. Mind a kettő nehéz dolog. Tárgyilagosan tisztába jönni az értékeimmel, ez az első, amit Jézus itt mond. A másik az, hogy ám ha tudatába jöttél annak, hogy téged ez meg az a hely illetne meg, ne erőltesd, hogy te oda kerülj, hanem ülj le az utolsó helyre, és várd meg, amíg előbbre visznek az emberek. Ismerem nagyon jól a magyar közéletet, és tudom azt, hogy inkább löptösik hátrébb az embereket, semmi tehetségük mértéke szerint előbbre szólítanák, hogy ülj feljebb, barátom, a te tehetséged szerint téged magasabb hely illet meg. Tudom, hogy ez nincs a mai magyar társadalomban, és mégis az én dolgom az, hogy Jézus szavát hirdessem, Jézus gondolatát hirdessem, ő azt mondja, hogy ülj le az utolsó helyre, legyen jó neked az a hely, ahol vagy, és engedd, hogy az emberek szólítsanak előre. Ne tülekedj, ne akarj oda ülni, ahonnan eltessékelnek hátrébb téged. Ismét mondom, valamennyire a vallomásokból tudom, hogy milyen tülekedés folyik. Ez első helyét és löktösődés, hogy menj csak hátrébb, ez folyik a magyar társadalomban ma is. De ezzel együtt azt mondom, hogy Jézusnak igaza van, ülj le az utolsó helyre, és bízzad a te uradra, hogy meg eljön az idő, amikor azt mondják, barátom, ülj feljebb. Tudnék, mi itt a tétel? Nem a karrier az igazi tétel, testvéreim. Az igazi tétel a lelkünk békessége, és ez rendkívül fontos dolog. A lelkünk békessége nagyon sokat megér. Nem érdemes úgy tülekedni, hogy elveszítsük közben a lelkünk békességét. Ha az utolsó helyre ülünk le, az az erőnyünk van, hogy onnan már nem lehet odébb lökni minket. Az utolsó hely után már nincs hely. Tehát aki az utolsó helyre ül, az csak nyerhet. De ha nem nyer is a léleknek a békessége, léleknek a belső békessége hallatlanul nagy értéke, kedves testvéreim. Én sokat mesélhetnék a személyes sorsomról. Lehet, hogy megilletne engem is valahol valami hely a Magyar Református Egyházban. És itt vagyok egy gyülekező házban 45-46. Éve, és békességem van, testvérek. És gyönyörködöm az itteni szolgálatban, és hálát adok Istennek azért, hogy itt vagyok, és itt szeretném befejezni a szolgálatomat. Lelki békesség óriási dolog. Sokkal többet ér, mint egy professzori státus, vagy valami méltóságnak az elnyerése. Ez nem a világ bölcsessége, mert a világ bölcsessége az, hogy csak törekedjél, csak kaparj, kurta, neked is lesz, meg vannak ilyen nagyszerű bölcsességek. Jézus nem ezt tanítja, azt mondja, ülj le az utolsó helyre. Nem kellemes, nem kedves ez a gondolat, tudom, de hát Jézus a mi Urunk, és ő ezt mondja. És miért mondom, itt nem álszerénykedésről van szó, és nem valami alázatoskodásról van szó. Itt egy olyan lelkületről van szó, hogy a békesség többet ér, mint akár ilyen röviden. Erről van szó ebben a történetben. Előre ülni, hátra ülni, ülj feljebb, barátom, takarodj egy kicsit hátrébb. Itt erről van szó, hogy a léleknek a belső békessége, vagy akár ilyen. Ebben előbb-utóbb mindenkinek dönteni kell, akár egy kicsi helyzetben, egyszerű helyzetben, egy kis üzemen belül, vagy akár országos méretekben, egyházi méltóságok tekintetében. A belső békesség, vagy akár ilyen. Jézus azt mondja, hogy döntsél úgy, hogy a belső békesség az többet ér, mint a csillogó átcsillogásban. Tündöklő karriernek az ígérete. Ez ennek az igének az első üzenete. A második üzenetet így fogalmazta meg, hogy légy nagyvonalú. Légy nagyvonalú, időnként ragadtasd magad, hogy mondjam, olyan gesztusokra, amit nem általánosak, neked sem mindennaposak, a világ számára bolondságok. Légy nagyvonalú. Ebben a történetben ez így hangzik, hogy ha vendégségül hívsz embereket, akkor ne kalmárkodjál, hogy meghívom ezt, mert ő is meg fog hívni, ajándékot adok neki, mert ő is vissza fog ajándékozni. Ez a kufár szellem, vagy a kalmárkodás. Azt mondja Jézus, ha vendégséget rendezel, hívd meg a csonkabonkákat, a szegényeket, nyomorultakat, akik nem tudják visszaadni, és boldog leszel. Ebben az összefüggésben hangzik el a második ige, boldog leszel. Ismét mondom, itt ez nem egy egyetemes, mindennapos életforma, persze hívd meg a rokonaidat is, hívd meg a ismerőseidet, barátaidat, de időnként ragadtasd magad nagyvonalú gesztusokra. Időnként cselekedjél valami nagyvonalú, valami olyat, amiből semmi haszna nincs, de másnak sok haszna van. Most így visszaemlékezem a kedves karácsonyi akciónkra, boríték akciónkra. Az tipikusan ilyen eset volt, hogy ide betettetek valami pénzt olyanoknak, akik még csak meg se köszönik, nem is tudjátok, kiknek jutott. szinte valami karácsonyi örömöt szereztetek vele. Voltak, akik nagy vonalak voltak, 5000 forintot egy borítékban. Ez az, amiről itt beszél Jézus. Légy nagy vonalú. Ne csak azokra gondolj, akik a Kalmár tudás jellegével vissza fognak aztán téged is hívni, hanem legyenek olyan gesztusai, amiknek nincs visszajelzése sem, még csak hálaadás sem, köszönet sem talán, hanem csak adás önzetlenül, mert telik rá. És megint nem azért, mert a bukszámból telik, hanem mert a szeretetemből telik. Gondolkoztam, elmondjam, nem mondjam, de mégis elmondom. Nekem egy pillanatban tulajdonképpen Brüsszelbe kellene lennem, mint hogy a feleségem ott van. Brüsszelbe kellene lennem, mert a barátaink, kedves nyugati barátaink meghívtak egy csodálatos hétre tulajdonképpen, hogy menjünk el Brüsszelbe, Strasbourgba, ahol a világpolitika születik tulajdonképpen, hallhatjátok a rádióban, és pontosan oda hívtak, hogy egy szemináriumon vegyünk részt, ahol a NATO-nak a katonai parancsnokai tanácskoznak, ahol a miniszterelnökök, külügyminiszterek tanácskoznak, európai gazdagság, és így tovább. És menjünk át aztán Strasbourgba, az Európai Parlamentbe, ott kellene lenni, meghívtak, és azt mondta, én már öreg ember vagyok előtt, menjen egy fiatal helyette. És átadtam a helyet egy fiatalnak, és pedig nem úgy, hogy na, eredj te aztán fizes, hanem úgy, hogy mintha én mennék, bocsánat a viselkedésért, én fizettem neki az összes költségeit, hogy helyettem vegyen részt. Na hát én sem vagyok minden nap ilyen nagyvonalú, de időnként testvérek kell, hogy legyünk időnként nagyvonalú. Időnként egy akcióba fogjunk bele, hogy most nem én, hanem ő. Erről van szó ebben a második részben, ahol azt mondja Jézus, boldog leszel. Valóban boldog leszel. És mondom nektek, testvérek, hogy én most boldogabb vagyok, mint a Brüsszelben lenni. Boldogabb vagyok azért, hogy tudtam valakinek, egy fiatalomnak átadni azt, ami nekem már hiába lenni. Ilyen öreg ember hiába ismeri meg a NATO-nak a kulissza titkait, ez már fiatalokra tartozik. Na szóval boldog vagyok. És állítom, hogy akik ilyen gesztusokra hajlandóak, hogy időnként nem 100 forintot betesznek a felsőről, aztán el van intézve, hanem időnként igenis egy gesztust tesznek. Egy gesztust tesznek, ami rendkívüli. Olyan gesztust, aminek nincs visszajelzése, nincs visszahaszna, hanem éppen csak Jézusra gondolok, és meghívok a vendégségbe, jelképesen mondok, csonka bonkákat, olyanokat, akik nem fognak visszaadni ezért sem. Boldog leszel, mondja Jézus. Erről a két szóról külön lehetne azt a prédikációt mondani. Először tulajdonképpen arra gondoltam, hogy csak erről a két szóról fogok prédikálni. Hát most összefoglalom sűrítve azt, hogy mi itt az üzenet ebben a két szóban, hogy boldog leszel. Hát maga már az csodálatos dolog, hogy Jézus a boldogságunkra törekszik. Olyasmiket mond, akár az örök üdvösségre nézve, akár a hétköznapi viselkedésünkre nézve, olyan dolgokat mond, amiknek a befogadás által boldogok leszünk. Jézusnak és mögötte, fölötte, benne az Istennek a gondolat az, hogy boldogok legyünk. Nem könnyű tudomány, mindenki szeretne boldog lenni, és mindenki azt hiszi, hogy ő tudja, hogy melyik út vezet a boldogsághoz, hol a pénz, hol a szerelem, hol a karrier, hol a győzelem, az ellenségek. Tehát embereknek van elképzelésük a boldogságról, és az más általában, mint az Isten gondolata. De itt a lényeg az, hogy Isten is azt akarja, hogy boldogok legyünk, és ő mutat jó utat arra, hogyan lehet boldognak lenni, és itt is ez egyik része a boldogságnak. Egyébként, akik érdekel a Biblia tudományának, elmondom azt, hogy több mint 50-szer van az Új Szövetségben ilyen tanács, hogy boldog, boldog az, aki, gondoljuk a hegyi beszélnek a felsorolására, boldogok a lélekbe, lelkébe, szegények, boldogok, boldogok, és még több együttesen, mondom, több mint 50-szer fordul elő az ügyvédségbe ez, hogy a boldogság útja ez az, amaz. Itt erről van szó, hogy boldog leszel, ha nagyvonalú leszel. Ha egyszer a szűk markú kisinyességedről kivész, és tudsz ajándékozni, áldozni, valami csodálatos boldogságot élsz meg, testvérek. Én ezt ismerem, mondom, nem viselkedhetem nagy dolgokkal, de azért ismerem ennek a szerkezetét, a dolognak ezt a szerkezetét, hogyha tudok nagyvonalúan adni, akkor valami olyan különös boldogság tölt el, amit nem lehet kapni ilyen kalmárkodó dologra, én adtam neki, aztán én visszaadtam neki, akkor is örültem, amikor adtam, akkor is örültem, ő adott, ez egy kicsinyes örülök. Ennél sokkal magasabb rendű öröm ez, amit Jézus ad elén, azt mondja, boldog leszel. De mondom, hogy ha csak erről a témáról készítettem volna a predikációt, hogy boldog leszel, akkor végül is elmondtam volna a boldogságnak két alapszabályát, biztosan van több is, de ebben a meditálásomban ez a kettő ragyogott fel, fénylett fel bennem, mi a Jézus szerinti boldogságnak a titka. Az egyik az, hogy ne hajszoln olyan nagyon a boldogságot. A kék madár, a boldogságot jelképező kék madár mindig odébb repül, amikor azt hiszed, hogy most már megtaláltad. Ne hajszold a boldogságot, mert az lesz boldog ember, itt van a pozitív része a dolgnak, az lesz boldog ember, aki teszi a dolgát, jó lelkiismerettel, becsületesen, odaadóan, aki élni akar, szolgálni akar, szeretni akar, az ráadásul boldog lesz. Tehát aki nem keresi fölöttébb a boldogságot, az meg fogja találni. Aki mindenáron boldog akar lenni, az biztosan nem lesz boldog. Tehát ez az első alapszabálya a boldogságnak, hogy aki nagyon boldog akar lenni, az nem lesz az. Aki teszi szép becsületesen a maga emberi dolgát, feladatát, az belülről átér valami boldogságot, egyik alapszabály. A másik alapszabály az, hogy boldog leszel, ha másokat boldoggá teszel. Mint ahogy itt ez a példa, az igazából erről szól. Boldog leszel, ha boldoggá teszel a másokat. Például nagyvonalúan meghívsz valakit, nagyvonalúan teszel valami gesztust. Boldog leszel, ha boldoggá teszel másokat. Na ez a két téma jön ebből az igéből, de mivel én általában három témáról szoktam szólni, a meditálásomban még kerestem, hogy Uramisten, mit kell még mondani harmadiknak, ami nincs ebben az igében, és meg is találtam, ami nincs ebben az igében, de ami benne van Jézus egész szolgálatában, és ez a harmadik téma, amit ma idehozok, ez adódik az időszerűségből, nevezetesen holnap belépünk március havába, és március hónapja a nőknek a hónapja, nők napja, majd hallunk itt mindjárt egy kedves hirdetést is, nő ima napjáról, nők napja. Ez megint csak a hétköznapi életnek a dolga, az, hogy egy férfi udvarias egy nővel, vagy durva egy nővel, az nem üdvösség kérdése, azt remélem, hogy ettől nem károznak el a férfiak, hogy a tapintatlanok, jó lenne, ha tapintatosak lennének, de ez nem üdvösség kérdése. De azért a hétköznapi életnek az egyik nagyon fontos kérdése a férfiaknak és a nőknek a kapcsolata. És Jézusnak az egész viselkedése ebben a ügyben is olyan nagyszerű eligazítást ad, amit kár lenne nem tudni és nem gyakorolni. Sajnos az egyház nem tudja és nem gyakorolja, más csinál. Az a helyzet az egyházban, hogy amíg Jézus itt járt közöttünk test szerint, addig jó dolguk volt a nőknek. Jézus becsülte őket, megvédte őket. A nők értették Jézus jobban, mint a férfiak. Addig kell itt részleteket mondani, Jézus és a bűnös nő. Férfiak megköveztek volna valakit, Jézus megértette. A bűnös nő tudta, hogy Jézus halála közeledik, megkente a lábát, tanítványok azt mondták, hogy mi neked a tékozlást, és itt van szóval csodálatos igék vannak arról, hogy Jézus hogyan viszonyult a nőkhöz, és állítom, hogy sokat elhallgattak az evangelisták, mert már nekik is sok volt az, hogy Jézus milyen gyöngék, milyen megértő volt a nőkkel szemben. Tehát testvérek, itt van egy következő kérdés, hogy amíg Jézus itt volt test szerint, addig, hogy úgy mondjam, jó dolga volt körülötte minden nőnek, amikor átvette Pál a szót, akkor jaj lett a nőknek. A nők hallgassanak a gyülekezetben. És jött az a keresztény gyakorlat, ami a mai napig is dívik az egyházban, ismerik a római katolikusnak a diszkriminációját a nőkkel szemben. Cölibátus nő nem lehet pap. Tudjátok-e, miért nem lehet nő pap? Azért, mert a nő időnként vérfolyásos, magunként vérfolyásos, és akkor ő szentségtelen. Hogy lehetne egy vérfolyásos nőnek a kezében a szent ostja? Diszkriminátor, nem menjünk a részletekbe. Nem lehet a református egyháznak se újjal mutogatni oda átra, mert csak ilyen egyszerű dolgot mondok, hogy akár ebben a gyülekezetben körülnézhetünk, a templomba járó reformátusoknak talán 70-80%-a nőkből áll. Ezzel szemben most ülésedett a országos zsinat, a legfőbb törvényhozó testület, 100 emberből áll országos zsinat. Hasonlítsuk össze a dolgot, a gyakorlati templomosok 70%-a nő, a 100 zsinati tag közül egy szem nő van mutatóban. De ez már óriási eredmény, mert elmúlt vagy 400 esztendő, 450 esztendő református egyház történelme, eszébe se jutott senkinek, hogy zsinatba nőt válasszanak. Egy valaki. És még fájdalmasabb példát tudok mondani, egyet elmondok azért, mert szomorkodjunk azon, hogy ez, hogy reformátusok, biblikusok vagyunk, Jézus követjük, hol vagyunk ettől? A teológián ugyanazt a tanulmányt végezte az egyik például, ami lelki pásztorunk, és sajnos nem tud most itt lenni, ugyanazt a tanulmányt végezte, ugyanazt a diplomát kapta, de a kollégája, aki vele együtt tanult a teológián, nem egy öreg rabsapa, hanem egy fiatal lelkész azt mondja, hogy ez nem érvényes, amit te csinálsz. Igazából nem lenne szabad lelkésznek lenni, ha nő vagy, mert megmondotta Pál, hogy a nő hallgasson a gyülekezetben. Hát egy fiatal magyar református lelkész elvitatja azt, hogy egy nő lehet-e lelkész. Holott ugyanazt a tanulmányt végezte, egymás mellett ültek talán az akadémián, és ugyanazt a diplomát kapta. És nem egyedül van ez a fiatal lelkész. És van kegyességi irányzat, és nagyon előkelő budapesti gyülekezetekben hangzik ez, hogy a nő fogja be a száját, a nő ne beszéljen a gyülekezetben. Hát itt vagyunk testvérek, és itt van Jézusnak az esete, és ismét mondom, ami Pál nem volt, csak Jézus, addig Jézus valami egészen új viszonyulást teremtett a férfiak és nők között, a nőknek a megbecsülésébe. Aztán jöttek a begyűrűzések, a patriarkális kornak a értékrendszere, beszivárgott az egyházba is, és természetesen a férfi az első, és valahol később jön a nő. Nos, testvéreim, még sokat mondhatnék, és most egész konkréttá és fájdalmassá lesz ebben a magyar társadalomban. Növekszik a munkanélküliség, és hogyha férfit vagy nőt lehet választani, vajon kit választanak az új gazdagok az üzembe. Valaki azt mondotta nekem, nincs is messze innen, 37 évesen mérnöki diplomával már ő öregnek számít. És hogyha te munkahelyét elveszíti, akkor rettentő nehéz lesz munkát kapni egy 30 éves, már öreg mérnök diplomásnak, és ha fölvesznek, sokkal inkább férfi fognak fölvenni, nem ő. itt tartunk a társadalmi megítélésben, és itt látszik, hogy mennyire fontos lenne, hogy Jézusnak ne csak a világ mindenséget üdvözítő szolgálatára gondoljunk, hanem arra is, ahogyan ő megbecsülte a nőt és a férfit, és ahogyan elromlott ez a megbecsülés a későbbiekben, az ő nevéről neveztetett egyházban is. Mennyire szükség volna itt reformációra, megújulásra, paradigmaváltásra, akár az mondjuk. Na ez a harmadik gondolat, amit kaptam erre mostani Isten tiszteletre. Megyünk a nők napja elé és felé. És értsük meg, hogy talán inkább szégyen azt, hogy adunk egy kis csokor virágot a nőknek. Ez még arra is kevés, hogy a férfiaknak a szégyenét eltakarjuk. Mint hogy egy sírra szokás koszorú virágot tenni. Hát ez az ügy síralmas ügy. És egy-két szál virág a nők napján nem fedezi el azt az igazságtalanságot, ami a nőket éri ebben a még ebben a mi református egyházunkban is, ebben a magyar társadalomban is. Mennyire kellene, hogy Jézus ne csak a világ megváltója legyen, hanem a hétköznapoknak ura is. Összefoglalom tehát, testvéreim, ma nem üdvösség kérdésről volt szó, ma a hétköznapi egyszerű életről volt szó, arról volt, hogy boldog leszel. Jézus megint adott valami tanítást nekünk a boldogságról, és ezt a tanítást most így foglalom össze, így sűjtem össze egy-két szóba. Boldog leszel, ha tudsz alázatos nagyvonalúságban élni. Alázatos nagyvonalúság. Ezeknek a gondolatoknak a summája. Ha tudsz, akár férfi, akár nő, ha tudsz alázatos nagyvonalúságban élni, Pál apostol így mondott, hogy egymást különbeknek tartsátok ki magatoknál, ez Jézusnak a lelkülete. Ha ebben a lelkületben élsz, akkor boldog leszel. Ez a hétköznapoknak a bölcsessége. Ettől még üdvözülhetsz, ha ezt nem tartod be. Ha hiszel Krisztusban, üdvözülni fog biztosan. Ezek hétköznapi dolgok. De Jézusnak ma ez a hétköznapokra szóló üzenete. Légy nagyvonalú, alázatosan, és ülj le az utolsó helyre, és boldog leszel, hogyha lesztek nagyvonalú, szeretett szolgálatai, atyánkjai a nyomorúságban lévők felé, szegényekű szeretek felé. Adj meg a fejünket, hogy látok.